60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszönti a hallgatókat a mai adás szerkesztője, Ámen Zsóka. Az új év, azaz 2023 első hétvégéjén néhányunknál még tart a fogadkozás. Ebben az évben kicsit másképp fogok élni. Egészségesebben, takarékosabban, igyekszem vidámabb lenni. Hozzáfűzve a rejtett mentegetőzést is, ha rajtam múlik. Mai adásunkban több jó példát látnak arra, hogyan lehet másképp élni. Elsőként a 200 éve született költőre, Petőfi Sándorra emlékezünk, majd egy mai költő visszaemlékezését hallhatják az elmúlt évtizedekről. Őt egy tavalyi kvízjátékból megismert személyiség követi, aki a memória edzés nagymestere is. A következő interjúban megismerkedhetnek egy elhivatott orvossal, aki kitartó munkával, állandó ismeretszerzéssel gyűjti a tapasztalatokat, hogy betegeit gyógyítsa. Befejezésként három kontinensre nyúló családi történetet hallgathatnak. Jó szórakozást kívánunk! Következő hanganyag előtt az elhangzó vershez, Petőfi a három madár címűhöz egy kis kiegészítést fűznék. A négy kötetes Petőfi szótárból idézem Herman Otto ornitológus írását. Ő madártani szempontból foglalkozott a költő munkásságával. Ezt írja. Eszerint 41 madárfaj fordul elő műveiben, amelyhez a prózai művek és fordítások további 8 fajt adnak. Az egyszerűség kedvéért három csoportba soroljuk a madarakat. Vízi és gázlófajok, bibic, daru, gém, pelikán, gólya, halászmadár, hattyú, vadlúd, kócsag és viharmadár. Ez 10 faj. Szárazföldi, mag és rovarevők, mint például a csíz, a csóka, fülemüle, fecske, fogoly, fűr, pacsirta, paradicsommadár, páva, rigó, seregé, struc, cinege, galamb, gerlice, harkály, holló, marabu, kolibri, szalonka, szarka, vadgalamb, pinty, varjú, verép, fácán és haris, valamint a házi szárnyasok, így a tyúk, lút, kacsa és a pulyka. A ragadozók közül a sas, saskeselyű, őv, héja, kuvik, kánya, sólyom, vércse és bagoly fajok tartoznak a csoportba. Herman gyűjtésébe Petőfi madara a következő. Párjához sietve száll a madár, gyors a madár, a tavasztól elmaradt madár őszkor is szól, őszre elvándorol, tavaszra megjön nagy messzeségből, eltévedt madár körülnéz, izibe tovaszál, sebzett madár tollat, tullat. E madárvilágon át is bepillanthatunk Petőfi lelkületének izzó lényébe, mely magával ragad, sodor, röpít, néha csak egy hajszálon múlik, hogy a kutatás vonala el nem szakad. Ugyanaz a madár, mely úgy szólván csak az imént zengte el zöld lombok enyhébe a szerelem legszebb dalait, most a hasonlat eget ostromló szárnyán a csillagvilágba kerül, hogy az ember szerelmét a szférák zengésével egyesítse, majd leszáll a földre, hogy a harc trombitájává alakuljon. Hallgassák figyelemmel a következő felvételt.
Kedves hallgatóim, 2023. január 1-én nagy költőnk Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Petőfi Sándort iskolai tanulmányinkból jól ismerjük. Hazafias forradalmi versei mint a talpra magyar, vagy a föltámadott a tenger közismertek. De tájleíró verseit is, az Alföldet, a Tiszát is nagyon jól ismerjük, szinte kívülről kellett megtanulnunk. Szerelmes versei szeptember végén, vagy Reszket a madár című, örökre a szívünkbe vésődtek. De szeretjük a Falu végén Kurta kocsma című versét, a Négy összekeret, mindegyikbe örömünk tellik. Petőfi olyan korban írt, amikor a magyar nyelv még csak félig volt hivatalos nyelv, hiszen 1836-os harmadik törvényszik jelölte meg hivatalos nyelvként a magyar nyelvet, és kizárólagos magyar nyelvhasználatot csak az 1844-es második törvényszik rendelt el. Ilyen körülmények közt írta ezeket a csodálatos verseket, legszebb magyarsággal, csodálatos, gazdag szóhasználattal. Én ezen a szép évfordulón egy nagyon kedves verssel szereznék örömet önöknek. A címe Három madár. Ez a vers azért okoz örömet számomra, mert a szív, a lélek, a jókedély madarak testében valósul meg, és így adja át az olvasónak, a hallgatónak, mit is lát meg egy kis madárkában, szinte emberi tulajdonságokkal ruházi föl. Három madár. Három madár van, akit szeretek. Három madárról mondok éneket. Ha oly szép lenne róluk énekem, ami nagyon én őket szeretem, amennyi boldogságot, örömet ezen madarak nékem szerzenek. Az első madár egy kis cinege. Nem sérti őt a télnek hidege, nem háborítja őt meg semmi vész. Télben, viharban, vígan fütyülész. Vígan ugrál a száraz ágokon, mint a pillangó a virágokon. Ugrál, miként a gyermek, gondtalan. Jön és megyen, máshol van untalan. Alig képes kísérni őt a szem. Kedélyede cinege, kedvesen. A második madár egy csalogány. Elrejtve él a lombok alkonyán, nem látja más ottan, s mást ő se lát. Kis fészke néki az egész világ, ebben dalolgat, s ha dalolni kezd, elfolyt az alkony minden némű neszt, hogy meg ne háborítsa énekét, hogy gyönyörködjék a föld s az ég. Gyönyörködjék egy dalban, ami nő hozzánk, csak legszebb álmainkba jő, amelynek minden hangja eltemet egy bánatot, és szül egy örömet, mert mindennik hang egy szent szerelem. Ez a csalogány szíved, kedvesem. A harmadik madár egy ifjú sas. Szárnyának röpte merész és magas. Villámokkal egy tanyán lakik, s tekintetét fölküldi a napig. Nyugodt időben alszik, elvonul. De ha vihar jön, és üvölt vadul, fölébred a sas szenderkésiből, s a viharnak karjaiba dől. És vinni hagyám magát általa, mint viszi a lovast a paripa, rémítő bátran, szörnyű sebessen. Ez a sas a te lelked, kedvesem. Kedélyed gyermek, szíved asszony, és a lelked férfi, te csodás mesés teremtmény. És én valóban nem tudom, mi több, szerelmem vagy csodálatom. Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor ezen szép versével tisztelgek születésének 200. évfordulója alkalmából. Meskó Bánkot hallották. Thank you.
mai vendégem Albert Zsuzsa költő, József Attila díjas, aki ebben az évben volt 90 éves. Ha visszatekintesz az életedre, milyen fő fordulópontok voltak, hogy ennyi ideig tudtál verset írni?
Én mindig kevés verset írtam. Csak akkor írtam, amikor nagy szükségem volt rá, hogy a lelki egyensúlyom helyreálljon. Én nem is tudom, hogy voltak-e fordulópontok az életemben. Az nagy dolog volt, amikor egyetemre mentem, és az is nagy dolog volt, amikor a rádióba kerültem, amikor férjhez mentem, amikor gyerekeim lettek. Aztán úgy folyt az egész, mert végig kellett csinálni. Az irodalmi osztályon dolgoztam, szerkesztő voltam. Az egész magyar irodalom előttem volt, az élő is, meg a klasszikus is. Abból lehetett válogatni. Tulajdonképpen az emberen múlt, hogy mit választ, és volt, az főnökök elfogadták. A mai magyar irodalomból is, az akkoriból azt választottam, akit szerettem. Voltak, akik nem másokat, voltak, akik a jó, éppen akkor sikereseket. Én avval nem foglalkoztam, hanem mentem Veres Péterhez, meg Vörös Sándorhoz, I.S. Gyulához, meg Jékeli Zoltánhoz, akik igazán jó írók meg költők voltak, és éppen egy kicsit el voltak nyomva, vagy nagyon, mondjuk kizárták az Írószövetségből például, egy-két évvel előtte. Tulajdonképpen amikor én oda kerültem, az már egy kicsit az olvadás ideje volt. Szóval azért 56 fele haladt már, 54. Úgyhogy előttem volt az út, csak rá kellett lépni. És én láttam, hogy hova kell lépni.
Hogy kerültél a rádióhoz?
Hát úgy, hogy azt gondolták, hogy én tudományos munkával fogok foglalkozni, de aztán utolsó pillanatban meggondoltam magam, hogy én inkább tanítani akarok. De akkor a tanári állások már mind elmentek, és akkor más nem volt, csak a rádió. Hát most mit csináljak? Dolgozni kell, meg kell írni valamiből, hát akkor oda mentem. Különben is szerettem a rádiót, mint hallgató. Hát aztán megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor az ember ott dolgozik. Mert sok munka, kemény munka, és eleinte, amikor oda mentem 54, ugye 56 fele haladt, de azért még benne voltak az előző évek is. De meg lehetett oldani. És sok rendes emberrel találkoztam, és sok kitűnő emberrel találkoztam. Az nagyon jó volt. És nagyon tiszteltem, mondjuk én nagyon-nagyon tiszteltem azokat, akikkel dolgoztam. Ezt ők érezték, és nekik meg jó volt, hogy a rádióban hallhatták őket, és még valami kis pénzt is kaptak érte, nem sokat.
Úgy tudom, hogy ebből a sok beszélgetésből könyv is született.
Hát ez igen. Ez egy olyan dolog volt, hogy volt egy-két munkatársam, a Domokos Mátyás meg Lator László, akik ennek a szervezésében együtt voltak velem. És ott nem én beszéltem csak valakivel, mert olyan is volt, amikor egy-egy versről beszélgettünk, vagy egy írónak a legújabb munkájáról, hanem itt azokról az írókról beszéltünk, akik a barátaink voltak, de már meghaltak, kortársaik voltak. Olyanokat hívtunk oda, akik ismerték őket, szerették őket, a munkájukat is nagyon jól ismerték, és itt tulajdonképpen új életet kaptak ezzel, hogy a rádióban megformáltuk őket újra, beszéltünk róla. Ezt a rendszerváltozás után csak kettő ilyet lehetett csinálni, aztán akkori főnök azt mondta, ilyet többet nem lehet. Na, aztán őt elküldték, én maradtam, és csináltam belőle 120-at. Szóval, tehát 11 kötet, úgyhogy a 11. Az egy ilyen korábban elkészült 56-ról is szóló munkákat gyűjtöttem ebbe külön össze.
Mikor volt időd ezzel foglalkozni?
Egész nap ezzel foglalkoztam. Nekem volt egy édesanyám, volt egy férjem és volt két gyerekem. Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor az édesanyám volt, aki mellettük volt. Aztán amikor már nagyobbak kicsikák lettek, akkor azért ketten voltunk a férjemmel együtt, aki Albert Gábor kitűnő író volt.
A rádiózás mellett mi volt az, ami arra késztetett, hogy verset is írj? Azt mondtad, hogy nem sokat írtál. Hát szerintem kötetek jelentek meg.
Igen, hát 6 kis vékony kötet jelent meg. Azért én a költői vénám azért belement a műsoraimba, de a versírást én nem munkának tekintettem, hanem menekülésnek. Az nem terült időbe, az megírtam, és általában nem is nagyon írtam át. Nekem nem ilyen vastag köteteim vannak, akinek ilyen vastag kötetei vannak, mint Ág István, meg azok az igazi költők. Azok azt csinálják egész életükben. Én nekem a versírás az tulajdonképpen az imádság volt, amit néha megengedhettem magamnak.
Nagyra becsülöm azokat, akik a költőiség, a rádiószerkesztés, műsorszerkesztés mellett háztartást is vezetnek, gyereket is nevelnek, és minden munkát ilyen kifogástalanul el tudnak látni. Hogy keletkezett az első köteted? Olyan szép címe van, A csönd margójára.
Igen, hát mert olyan szerény voltam, hogy a csönd és annak is a margója. Mert azért az eddig megírt, még használható verseimet tettem bele. Elég sok vers van benne, vannak rosszak is benne persze, de én ugye költőkkel foglalkoztam elsősorban, azért, minthogy én is verset írtam, tehát ők értekeltek a legjobban, és ehhez értettem leginkább. Az irodalom történetben is szerettem. És hát az egy olyan jó gyűjtemény volt, ami aztán mindig 4-5 évenként követtek a következő. Mondom, hát én most is szeretnék, persze még mielőtt meghalok, egy verses kötetet összehozni, de elég keveset írok, mindig is keveset írtam. Valahogy azt én mindig csodálom, amikor valaki, mintha dolgozna, úgy ír verset, vagy hát Ady Endre nem írt annyi verset, mint ami a mai kitűnő költők írnak egyébként.
Szeretném, ha a családról is beszélnél.
Nekem a férjemmel az egyetemen találkoztunk, házasságkötésünk után egy évre megszületett az első gyerekem. Aztán nagyon érdekes, hogy utána csak 13 évre a második. Ez a családpolitiká, akkori családpolitikának köszönhető. Most én olvastam a férjem levelezését, be is írtam számítógépbe. Olvasom ott a rádió munkaügyi osztályának a levelét, hogy elfogadják, hogy a 3 hónapos szülési szabadság után még 2 hetet fizetés nélkül szabadságnak vegyek ki. Na most egy fiatal embernek nincs pénze, hogy tudtam utána, még rögtön utána másik gyerekhez fogni, meg harmadikhoz. Örültem, ha éltem, meg örültem, ha dolgozhattam, és valamit vásárolhattam azon a kis fizetésem, mert a rádióban nekünk nem volt magas fizetésünk. Azt erkölcstelennek tartotta volna a tisztességes osztályvezetőnk, hogy nekünk több fizetésű legyen, mint egy tanárnak.
Albert Zsuzsáról a következő szöveget találhatják a lexikonba. Lirájának több értelmű jelképe a sziget. Minden ember lelkében meglelhető igazabb, humánusabb lét meghódítható tartománya. Ámen Zsókát hallották, aki Albert Zsuzsa költővel beszélgetett.
Együtt teázgatunk Boros Mártonnal, aki legutóbb az ATV csatornáján zajló a Génius című vetélkedőn tűnt föl kiemelkedő tudásával. A lehetséges 10 párbajból 8-at meg is nyert. A nézői kommentekből pedig tudható, hogy meggyőző játékodért, szerénységedért rokon szemveztek nagyon sokan veled, és szurkoltak. Ahogyan korábban sem, most sem távoztál üres kézzel, de nem hiszem, hogy csak ez motivált volna.
Persze, ilyen játéknál számít a nyeremény is, meg maga a verseny. Azt megmondom őszintén, hogy tévében, hogy százezrek nézzék, mit csinálok, vagy mondjuk nagyobb tévéknél akár milliók, oda nem mennék, ha nem lenne nyeremény.
Pedig már voltál.
Voltam, de hát ott volt a nyeremény lehetősége. De játszani is szeretek, van rendszeresen vízklub, ott játszunk, ott természetesen egészen minimális nyeremény van. Az egyik játékos társunk szokott hozni pár ezer forintnyi könyvutalványt. Hát ott nem az a motiváció, szintisztán a játékért meg a versenyzésért van az ember.
Igazi homoludens vagy?
Igen.
Igazi játékos játszunk, ember.
Vízt is, társas játékokat is szeretem. Én már abban a korban nőttem fel, amikor számítógépen is mindenféle játék volt.
Azt is
azt már annyira nem szoktam, de...
Jobb a személyes
igen.
Játék. Az előbb említettem, hogy a Génius versenyben a végcél előtt történt valami.
A többedik nagyon erős ellenfél ellen már nem volt olyan szerencsém, mint korábban. Volt jó néhány olyan küzdelem, ami nagyon kétesélyes volt a kimenetele. Aztán végül Gábor nyerte a döntő játszmát. Tudtam, hogy nehéz lesz ellene.
Egy mondatodba kapaszkodnék, amit még a versenyzés közben mondtál, hogy egyszer minden sorozatnak vége lesz. Én szentül meg voltam győződve arról, hogy te fogod megnyerni.
Reménykedtem én is, de hát én azt is tudtam, hogy milyen ellenfelek jönnek, úgyhogy végig ott volt a kétség.
Ismerted ezeket az ellenfeleket?
A 9-ből 5-öt.
Akkor nagyjából be tudtad mérni az erősségüket?
Náluk igen. Olyannál, akit nem ismertem, ott azért több volt a meglepetés. Nem tudhattam, hogy ki miben jó. Azért nehezebb témakört választani.
Taktikáztál egy kicsit
azért, hát egy picit kell, nagyon sokat nem lehet.
Hát nem nagyon. Hamar kiderül, ha valaki nem szereti a sportot.
Az, 8. játszmában a sport az mondjuk. Működőképes témakör volt Dóra ellen. Azt a kört úgy is ő nyerte, mert ő jobban tudott engem támadni a filmmel, mint én őt a sporttal.
Akkor ezek igen. Szerint neked meg a film volt az
igen,
olyan,
ez, nem muszáj. Ez több játszmában is kiderült a nézők több, számára ez, is.
De azért volt, amit tudtál.
Tehát volt, azért, de arányaiban nem olyan nagyon sok. Többször is volt, hogy azon múlt egy-egy.
Fel tudnád idézni azt a pillanatot, amikor úgy eljutott a tudatod, hogy most befejeztem. Volt-e benned valami csalódottság, harag?
Persze. Jobb lett volna nyerni. Harag meg végképp nem. 18. éve ismerem a Gábort. Elég sokszor játszottunk együtt.
Én azt gondoltam, hogy esetleg magadra.
Magamra sem.
Látható volt, hogy tudtad. Gábor még ugye friss volt. Attól,
igen,
és
az benne lehetett.
Én is nyilván. Így gondolom.
Én már
bele persze. Lehet fáradni.
Hát kapkod
az ember. Nem lehet mindig. Éppen abban a pillanatban a toppon.
Nem, mindig nem lehet. Nem, ennyi játszmán keresztül folyamatosan nehéz.
Egy, kettő, három, négy, öt, és már válaszolni kell, és
igen,
lehet.
Jó, addig elolvastuk persze a kivetítőn, meghallgattuk. Néha azért látszik az adásban is a kivetítő. Azt mi láttuk tökéletesen.
De ha visszatekintesz, akkor hogy értékeled a szereplésedet, hiszen eddig még senki nem jutott el, hiába folytatódott a játék.
Ja, túl sok embernek még lehetősége sem volt. Eddig én jutottam a legtovább, aztán meglátjuk, hogy lesz-e, akinek sikerül a 10. Reméljük, hogy még lesz újabb szezon is.
Nagyon izgalmas. Itt is van csalafinta kérdésfeltevés.
Igen, jön három könnyű, utána hirtelen valami csavar. Mit akarnak most?
Igen, tehát hullámzó teljesítményt igényel.
Igen. A gyorsaságinál tényleg sokszor volt az, hogy mindketten tudtuk. Gáborral is, meg többi ellenféllel is. És akkor azt döntött, hogy ki tud reagálni gyorsabban, hogy pont most lehet nyomni.
Az neked az, nagyon jó.
Az quizklubban edződve nem olyan nagy.
Felmerül itt a quizklub, akkor mesélj az... erről, hogy ez tart edzésben nyilván.
Ilyen gyorsasági szempontból igen. Ott úgy játszunk, hogy a mindent vagy semmit volt a 90-es években. Azt az ottani nagy játékosok, győztesek alapították, és azóta is úgy megy a játék. Van három nagy zöld gomb, beáll három ember, negyedik kérdez, többi figyel, és hát ott nagyon gyorsnak kell lenni. Ott még az sincs, mint itt a géniuszban, nincs, hogy végigvárjuk, és majd utána nyomunk. Ahogy a Minden Semmitben volt, Vágó István kérdezett, akinek eszébe jutott, az mondat közben belenyomott. Így játsszuk a vízklubban is.
Az úgyhogy igen.
Ilyen szempontból edzésben vagyunk. Persze óhatatlanul ismétlődnek dolgok. Maga az agy is edzésben van nyilván, tehát más dolog is könnyebben jön elő, ha karban tartjuk a memóriát.
Ezt a tudást valahogy fel kellett építeni. Nem egyik napról a másikra történhetett.
Valahogy felépült, igen. Elég sok könyv volt otthon. Jelentős részét elolvastam, már óvodáskoromtól kezdve.
De... Olvasni megtanultál óvodáskoromban.
Igen. Mondták, hogy úgy volt, hogy én akartam, hogy érdekelt, hogy melyik betű micsoda. Valószínűleg így működött. Elolvastam mindent, ami szembe jött.
Nyilván kornak megfelelően.
Persze. Kicsit eltolva szerintem az átlagostól.
Nem unatkoztál az iskolában?
Annyira nem emlékszem, valami nagyon jó volt a tanítónéni. Sőt, hát tartjuk is a kapcsolatot annyira.
De jó. Az első tanítónénéd?
Igen, végig ő volt 4 évig alsóban. Melyik vagy mik voltak? Ez? Diana út. 12. kerület. Biztos, hogy volt, amikor kaptam külön feladatokat, meg nyilván mások is.
Nem volt semmilyen fordulópont úgy a diák éveidben?
Amikor el tudtam menni onnan gimnáziumba. Még a 6. után. Ez a 6 év folyamos. Konkrétan abban az évben kezdődött, amikor mi voltunk 5. A gimnáziumban az egész társaság olyan volt, hogy úgy éreztem, megtaláltam a helyemet.
Megtaláltad azt a területet is, ami behatóbban érdekel?
Azt addig is tudtam, hogy a matekot szeretem. A fizikát éppen elkezdtük még általánosban, persze azt is szerettem. Kémia az csak 7. jött, tehát már a gimnáziumban, és végül azt választottam. De az, hogy természettudományos érdeklődésem van, az hamar kiderült.
A logika nagyon sokat segít. Úgy gondolom, hogy talán ebben a versenyben is.
Valamennyire igen.
De hát a memóriád is nagyon jó.
Azt kell, tehát igen. Vízműsorban memória kell mindenképp. Volt, amit össze lehetett rakni, hogy ezt tudom, ezt tudom, és akkor abban, hát azt következik, akkor valószínűleg ez lesz a válasz.
A legintelligensebbek 2%-ában is így jutottál
igen,
be.
Ugye igen, az egy logikai teszt. Ugyan ábrákból van, de szerencsére a köztük levő logikai kapcsolatot kell észrevenni.
Tanulmányi versenyen voltál-e?
Hogyne.
Miből? Kémiából?
Matek-kémia.
Mindből?
Hát ezekre mindig beszoktam nevezni, persze.
Tantak. Az országos tanulmányi versenyen is voltál?
Igen.
Volt-e valami... Hát. Hozadéka a versenynek?
Hát, kémiából végigjártam a dobogós helyeket. Komolyan. Voltam 3. is, 1. is, 2. is, így ez a sorrend. A versenyzés az már ott megvolt, tantárgyakból.
Meg olyan rutinra tettél szert.
Teljesen más. A tévés kvíz az meg megint más műfaj. Jön a kérdés, vesz a kamera, néz nem tudom hány 100 000 ember.
Zavart a kamera?
Eleinte nagyon. Igazából versenyezni szeretek, szerepelni meg nem. Néz a fél ország. És mondok valami hülyeséget, akkor mi van?
Nem lehet ettől elszakadni menet közben?
Van, amikor előjön, van, amikor háttérbe kerül, meg versenyhelyzet, hogy úgyis ezzel kell foglalkozni. Ha nem lenne nyeremény, akkor azért tévében nem mennék. A verseny jó, de így izgulni meg, hogy nézik, csomóan ismeretlenek.
Akkor kanyarodjunk azért vissza erre a középiskolára, tehát innen egyenes út vezetett az egyetemre, azt hiszem.
Igen.
És
a TTK-ra nem is nehéz bekerülni. Bemaradni nehezebb. 99-ben mentem egyetemre, viszont ott a versenyeredményekre kapásból megadták a felvét.
Vegyés voltam.
Persze tanultunk egy kis matekot, meg fizikát is, kémia, és akkor ilyen kémia, olyan kémia, szervetlen, szerves, minden terület. Meg kellett csinálni a vizsgákat.
Igen, és ezeken izgultál?
Igen. Akkor is, amikor tudtam, meg hát azért voltak olyanok is, amikor úgy mentem be, hogy itt bármi lehet, attól függ, mit húzok. Mindent nem lehet megtanulni. Viszont a versenyhelyzet meg jót tesz.
Dolgoztál, mint vegyész?
Nem. Elkezdtem még az egyetemen diploma után a PhD-t, a doktori képzést, aztán egy idő után rájöttem, hogy nem való ez nekem. Pár száz évvel előbb kellett volna hozzá születnem.
Mert?
Túl sok minden érdekel. És ma, ha az ember valamit akar a tudományban, akkor valami icipici részterületnek egy apró darabkájában lehet szakértő.
És végül nem csináltad meg a disszertációt.
Egyébként csak később fogalmazódott meg így, hogy ez volt a probléma.
Ez a felismerés, ez azért meghatározó volt. És aztán mihez kezdtem?
Magántanítványokat szereztem. Addig is voltak. Egyetem alatt is jött egy-egy tanítvány, kis plusz pénz sose árt. Ültek tanítványokat, mint a régi tanáraim, meg gondoltam, hogy jó. Akkor most szerzek több tanítványt, aztán meglátjuk, mi lesz, és azóta is ezt látjuk. Hát igazából úgy gondoltam, hogy ez egy átmenet lesz. Majd kitalálom, mit akarok, mi lenne jobb, addig meg el vagyok a tanítványokkal. Aztán ez lett véglegesen.
De nincs egy intézmény, amelyikhez kötődsz?
Hát óraadóként tanítok most a Balassi Intézetben. Az ismertebb része az, hogy terjesztik külföldön a magyar kultúrát, és ez a kevésbé ismert része, hogy az idejövő diákoknak megtartom mindenféle kurzusokat. Amiben én benne vagyok ott, az a határon túlról jövő diákoknak az egyetemi előkészítője. Hát ők leérettségiztek otthon, Vajdaságban, Felvidéken, Kárpátalján, akárhol, nyugatról is jönnek néha, Magyarországon akarnak egyetemre járni, és akkor nekik tartunk előkészítőt, egy éves intenzív kurzus.
És ezt milyen nyelven tartod?
Magyarul. Hát itt a magyaroknak is magyarul van, de még a külföldieknek is. És akkor vannak, akik nem magyar nemzetiségűek, akiket legjobban lehet ezekből ismerni, talán az arab orvosok. Nekik meg az van, hogy először tanulnak magyar nyelvet, és amikor már úgy, ahogy tudnak magyarul, akkor kezdődik a szakmai felkészítő magyarul.
Van-e valamilyen hobbid a játékon kívül?
Biciklizés, utazás.
Tehát akkor ez a sportod?
Néha valami olyan helyen vagyok, ahol van pingpongasztal, akkor szívesen játszom azt is.
Az a reflexek játéka.
Igen, csak nem is tudom, mikor játszottam legutóbb. Melyik évben? Azt.
Most a vetélkedőn pingpongoztatok.
Ja, hát igen, de fizikailag egy labdával.
Tehát biciklizni nagyon szeretsz, és igen. Utazni.
Igen. Volt ide Ausztria, Észtország, meg Grúzia. Ez most az utóbbi pár hónapban.
Ez elég szép sorozat.
Kedvenc Izlandom idén kimaradt. Igen. Ott nagyon bizonytalan volt a beutazási helyzet, de jövőre még jobb lesz.
Mert így, hogy vége van a játéknak, visszatértél a régi kerékvágásba.
Órák zajlanak, tanítani kell.
Előfordult-e veled, hogy megismertek?
Most nagyon sokan.
Igen.
Tehát régebbi vetélkedőknél csak elvétve. Ez a 9 adás egymás után, ez nagyon sok.
És ez jól esik?
Kicsit zavarba hoz, meg amúgy persze jól esik, mert jókat mondanak. Egy volt, korrekt volt az úriember, mondta, gratulálok, de megmondom magának őszintén, a Balázsnak drukkoltam maga ellen.
Úgyhogy köszönöm szépen, Marci, akkor ezt is megtudtam, hogy sokat lemelik a kalapjukat előtted. Én is köztük vagyok, mert a tudást mindig nagyon tiszteltem. Boros Mártonnal, a nagy kvíz rajongóval Somogyi Ágnes beszélgetett.
Amikor a következő anyagfelvételire készültem, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy tárgyalagos tényszerű anyag lesz. Ehhez képest áll a beszélgetőtársamnak egy nagyon kellemes, igazi beszélgetés lett, ahol szóba kerültek érzelmek, tévedések, fejlődések, amiből megismerhetjük a hitvallását is. Hallgassuk együtt! Manapság nagyon sokat hallunk arról, és beszélünk arról, hogy az élet végéig tartó tanulás. Most beszeretnék mutatni valakit, aki sok évvel ezelőtt rájött már. Én körülbelül 10 éve ismerem, és azóta csak azt hallom tőle, hogy tanul. Beszélgettem már vele, és akkor az interjút azzal fejeztük be, hogy mit tudja ő, hogy 5 év múlva éppen mit fog csinálni. Illető Lukács István, aki orvos és fájdalomterapeuta, amit lehet együtt is értelmezni, de nálad ez különböző korszakokat jelent.
Igen, így is fogalmazhatunk. Azt gondolom, hogy amikor az ember rálép egy útra, nem mindig tudja pont, vagy nem látja, hogy pontosan merre vezet az az út, és mi a helyes jó irány. Igen, hát most már van értelme visszatekinteni, mert most már azért egy 12 éve járom ezt az utat. Ugye először nehéz is volt megfogalmazni, hogy pontosan, mikor kérdezték, hogy és én mivel foglalkozom. Hát, hát most soroljam. Mondom, ha valakinek valamilyen fáj, akkor legegyszerűbb ezt mondani, és azzal biztos, hogy foglalkozom.
De hát akkor még nem volt ez a fogalom, hogy fájdalomterapeuta.
Igen, ez közben fogalmazódott meg, hogyha már úgyis ezzel foglalkozom, akkor hívjuk így, hogy fájdalomterápia és fájdalomterapeuta.
Próbáljuk meg egy picit összefoglalni, hogy miért mondom én azt, hogy te folyamatosan tanulsz. Tehát elvégeztél egy orvosegyetemet, amire azt mondtad, hogy nem kaptál minden kérdésre választ.
Így van, így van. Már az egyetem alatt foglalkoztatott, hogy mondjuk egy nagy ősi rendszer, a hagyományos kínai, az akupunktúra, ugye az egyetemen ilyesmiről nem hallottunk. Hogyha valami ennyi ezer éven át fennmaradt, fejlődött, és ma is ugye sok ezer ember fordul ehhez a terápiához, akkor szerintem meg kell ismerni, tehát egy esélyt adni arra, hogy aztán majd eldöntöm, hogy jó, úgy hagyjuk már, hát ezt csinálja más.
Hát ez majd, hogy nem az az időszak volt, amikor még azt mondtuk, hogy az ukrán orvosok, meg a kínai orvosok, és vagy eljutott valaki, és vagy hitt benne, vagy nem.
Pontosan, pontosan. Ugye hát ezt már a mai napig is mondják, hogy jó, hát ebbe biztos inni is kell. Én szoktam mondani, hogy hát az antibiotikumot is be kell venni, aztán ha jó az indikáció, akkor nyilván foghatni, ha meg nem, akkor meg azért.
Tehát ha egy negatív hozzáállása van a gyógyuláshoz.
Persze. Tehát azon én se tudok segíteni, aki nem akar változást. Tehát nyilván én csak abban azoknak tudok segíteni. Ugye ez is, például, erről jó, hogy beszélünk, mert a pályám elején futottam a beteg után. Ami azt jelenti, hogy tehát bizonyos idő után nem jelentkezett, akkor felhívtam. És meg kellett azt tanulnom, hogy ez nem jó, hogyha csak én akarom, hanem neki is kell akarni, és ennek az a módja, hogy ő legalább annyit megtesz, hogy visszajelez, hogy újra bejelentkezik. Tehát, hogy...
De ez most orvosként, vagy fájdalomterapeutaként?
Nem tudnám külön választani.
Tehát orvosként is kvázi utána mentél a betegnek?
Igen, mert ha volt egy érdekesebb eset, és érdekelt, hogy mi van vele, van változás, nincs vele. Jó volt-e a diagnózisom, jó volt-e a terápia, amit elindítottunk, ahhoz kell a visszajelzés, de utána egy picit, mikor le tudtam higgadni, és nem az izgalom töltött el, hogy na, most mi lehet vele, akkor rájöttem arra, hogy csak annak lehet segíteni, aki kéri, és aki szeretné, hogy segítsek neki. Viszont ez a mai napig ugye fel tud tölteni. Tehát, hogyha kapom a pozitív visszajelzést, hogy ennek is tudtam segíteni, pedig évek óta jár ide-oda-amoda, vagy küzd ezzel-azzal, és most meg javul az alvása, javul az életminősége, azért az ember szívét felengeti.
Tehát eljutottál odáig, hogy úgy érezted, hogy érdemes folytatni az akupunktúrás kezeléseket, és akkor kezdtél, akkor indult be ez a folyamatos tanulásod?
Igen, mert mindig az ember találkozik olyan esettel, hogy erre mi lehet a megoldás. És nyilván kell egy bizonyos számú beteg anyag, hogy az ember megérjen, tehát... meg az új esetek miatt, hogy akkor valami más rendszert is megtanulni, hogy hát ha akkor még több embernek tudok segíteni. Azt gondolom már a kiforrott az a féle technika, amivel próbálok segíteni. Ma már beláttam azt, hogy mindent egy magam felesleges is lenne, hogy belekapjak még több mindenbe. Találtam magam mellé olyan szakembereket, akit bátran és jó szívvel merek javasolni. Tehát nekem azt a kvázi mintát kell felismerni, hogy ha nem javul a beteg azoktól a terápiáktól, amikkel én foglalkozom, akkor milyen irányba, hova irányítsam. És itt is jönnek a pozitív visszajelzések, hogy igen, habár már nem tudom, hány helyen volt, de én rátapintottam, és az volt a jó irány. Tehát ez a differenciál diagnosztikai rész is nagyon izgalmas, és mondom, ahhoz is fel kellett nőni, hogy nem én fogok mindent megoldani, de ez rendben van, és jól van.
Az saját tapasztalatom volt, amikor azt mondtad, hogy itt te nem tudsz, de menjek el X-hez, akivel te beszélsz. Ez azért már egy nagyfokú intelligencia is kell, és egy biztos tudás, amikor tudod, hogy nem kockáztatod a praxisodat, vagy hogy mondjam, hogy csak kísérletezgetsz.
Igen. Persze, azt gondolom, tehát mindenkinek a legfontosabb az lenne, hogy a saját kompetenciáival tisztában legyen, de a 10 éve, amikor találkoztunk, akkor sokkal inkább bennem volt még az, hogy na akkor még ezt is, még azt is, még amazt is, és nem azt jelenti, hogy két hete is voltam olyan tanfolyamon, ahol jöttek a ráébredések, hogy hoppá, tényleg, jaj, de jó gondolat. Tehát mindig is lesz, csak azt gondolom inkább az irány, tehát hogy példának mondanám, hogy pár évvel ezelőtt nagyon foglalkoztatott a hipnoterápia. El is mentem egy alapképzésre, de képes voltam felmérni azt, hogy ez megint egy jó pár év komoly tanulás lenne, és az az idő, amit erre fordítok, azt kitől vagy mitől venném el. Tehát erre mondom azt, hogy inkább ez a mozgásszervi fájdalomterápiával foglalkozó terület az, amit szeretnék elmélyíteni, és ebbe az irányba továbbra is szeretek tanulni, de hogy azt meg jaj, de jó lenne ebben is profi lenni, talán inkább ezt ismertem fel, hogy ha valaki már beletette azt a sok energiát és évet, akkor én felé irányítom, és meg a másik több szem többet lát. Tehát lehet, hogy én elsiklok valami felett, neki meg pont az domborodik ki, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, hogyha valakivel nem haladunk abban a tempóban, amit magam megszoktam, akkor nem szégyen segítséget kérni más szakmától, és tovább küldeni.
Tudom, hogy nem lehet külön választani, hogy orvos és fájdalomterapeuta, de a jelenlegi életedben sokkal dominánsabb a fájdalomterápia. Hogy jutottál el oda, hogy inkább azt?
Főleg, ha megnézzük a mai orvostudományt, tehát annyira ez a specializáció az irány, ami sokszor azért probléma, mert már az egész embert nem is látjuk, hanem a szemészet az csak az a rész, a fülorgége, tehát hogy teljesen szabdaljuk az emberi testet, pedig sokszor jobb egy lépéssel hátrább lépni és szemlélődni. Tehát én 5 évet, mint házi orvos saját praxissal eltöltöttem, akkor már úgy éreztem, hogy nagyon sok, nagyon nagy a feladat, hogy ellássam megfelelő színvonalon a körzetemet, és egyébként azokat, akik a fájdalom miatt fordulnak hozzám. Megvan a maga szépsége a házi orvoslásnak is, de én úgy éreztem, hogy ha dönteni kell, kettő között választani kell, akkor nekem nagyobb és szebb kihívás a fájdalom terápia, ahol azért nem elsődlegesen a receptírása a legfontosabb, hanem az, hogy rájönni, hogy annak az embernek az a fájdalma, mitől lehet, és hogy tudok neki hosszú távon segíteni.
Hogy én azt mondtam, hogy folyamatosan tanulsz, ez gyakorlatban is úgy néz ki, hogy folyamatosan?
Igen.
Egy-egy eset indít el arra, hogy újat kezdjél tanulni, vagy öngészed a szakirodalmat, és valamihez kedvet kapsz?
Ha így kéne differenciálni, akkor inkább az esetek, hogy még az az irány izgalmas lehet.
Azért még orvosként működsz?
Persze, hát idősek otthonában is működöm. Mondjuk azért ott is a lakók, hogyha egy kis fájdalom van, akkor inkább kérik, hogy valami azonnali megoldáshoz nyúljunk, de persze ott is a gyógyszerírás, a fizikális vizsgálat, tehát igen, megy a klasszikus orvoslás is.
Tehát itt folyamatosan új kihívásoknak vagy kitéve.
Igen, ez egy folyamatos torpedójáték, és egy ilyen izgalmas puzzle, hogy a kis darabokat összerakni, és kijöjjön az egész. Igen, én szeretem ezeket a fejtörőket. Van, aki jobban szereti, hogy tudja, hogy minden nap ugyanazt a fát kell vágni. Én egy kicsit ezeket az izgalmasabb dolgokat jobban szeretem.
Akik szeretnének többet is megtudni Lukács doktor szakmai útjáról, azoknak ajánlom podcast oldalunkat, ahol találnak egy összeállítást, amit az elmúlt 10 évben vele készített interjúból állítottam össze. Ebből kiderülnek azok az állomások, amin keresztül ő eljutott addig, ahol most tart, aminek tulajdonképpen a végpontja az imenti beszélgetés. Dr. Lukács István fájdalomterapeutával kérjévé beszélgetett.
Tavaszi szén vizet áraszt virág. legjobb történeteket mindig az élet írja. Így van ez a mai riportalanyunk esetében is, akinek a története még a 70-es évekre nyúlik vissza. Sajátos élethelyzetekben, sajátos körülmények között alakult az élete. Beszélgető partnerem Bige Stefánia, hogy ismerkedett meg a férjével, hogy lett ebből házasság? Két lányuk született, hogy az ő sorsuk hogyan alakult?
Nos, az első férjemmel még egyetemista voltam, amikor megismerkedtünk, ő afrikai származású volt, etióp fiatalember, aki itt tanult a TF-en, akkor még testnevelési főiskola volt, és végül is barátokon keresztül ismerkedtünk meg. Majdnem 10 évet élt itt, ebből mi együtt voltunk 4-5 évet. Az elutazása előtti fél évvel került szóba az, hogy összeházasodunk, ami abban az időben egyáltalán nem volt egyszerű, különböző engedélyek kellettek hozzá. Vártam a közös gyerekünket, és hát ami a nagyobb probléma volt, az az, hogy veszélyeztetett terhes lettem, végig feküdtem.
Még az esküvőjüket is a kórházban tartották meg.
Van, mert én engem nem engedtek ki, nemhogy egy napra, egy órára sem engedtek ki.
Mégül is Kriszti egészségesen született, és időre.
Így van. Jól voltunk. Nagyon szigorúan vették az itt tanuló diákok itt tartózkodását, amikor lejárt a tartózkodási vízumunk, akkor el kellett hagyni az országot. Ez így is volt akkor is. Tehát ő visszament a hazájába, elkezdett dolgozni a saját szakterületén, tehát ő sportvezetést tanult.
Sportdiplomata volt,
igen, sportszervezés, sportvezetést tanult, igen. És ifjúsági és sportminiszter helyettesi posztig vitte. Tehát egyszer csak 86 körül jött egy ilyen levél tőle, hogy most kaptam egy jobb állást, van egy nagy házam, úgyhogy most már tudtok jönni.
Hogy ez Addis Abebában?
Addis Abebában, igen. Tehát a fővárosban. És akkor azt mondtam, hogy hát elmegyünk itt a nyári szünet, belefér a nyári szünetbe, elmegyünk egy hónapra. Hát az időpont kiválasztás európai szemmel jó volt, Afrikában ugye az az esős évszak, azt jelenti, hogy reggel 10-ig süt a nap, és akkor 10-től beborul, ömlik az eső, de délután 3-4-re elvonulnak a felhők, megint gyönyörűen tűz a nap. De, és ez jó volt, mert ugye hát Addis Abebában 2500 méter magasan van durván, soha nem volt olyan kánikulai meleg, főleg nem száraz meleg, mint Budapesten és Magyarországon. Úgyhogy
és akkor itt fölmondta az állás, mert hogy francia tanár ezt.
Igen, én francia orosz szakos tanárként végeztem, és itthon így is dolgoztam. És amikor ugye egy hónapra elmentünk, akkor csak azt vettem észre, hogy hát kőház van, kertes ház, ugye egy nagy kert is van, angol WC, villanyboiler, villanyrezsó, tehát végülis európai módon lehet élni. Engem, illetve hát minket, ugye a Kriszti lányommal nagy örömmel fogadtak, és én akkor messze nem láttam bele ugye a dolgok mélyébe, csak a kedvességet láttam, éreztem.
Nagy az afrikai,
igen, a család részéről, igen. Az afrikaiak különben is mindenkivel nagyon kedvesek, nagyon barátságosak.
Hát aztán, és hát azt mondjuk el, hogy szőke, kékszemű, hát fehérbőrű.
Igen.
Nőről van szó, igen.
A kislányunk, vagy most már kislányaink, inkább kreolbőrűnek mondanám, de ez egyáltalán nem feltűnő. Na most, akik nem tudják a történetünket, azok azt mondják rá, hogy vagy dél-amerikai, vagy valamelyik mediterrán országból való, mert sötét haja, sötét szeme van, de tehát fekete haj, fekete szem, de a bőre az
igen, világos.
Én nagyon akartam, hogy legyen még egy testvér, legyen kis testvére, ugyan nagy volt a korkülönbség, majdnem 10 év, de én nagyon oda voltam azért, hogy legyen még egy gyerekünk, hogy 89 tavaszán megszületett a kishuga, akinek egy teljesen átlagos etióp nevet adtunk, Almaz nevet kapta, ami körülbelül olyan, mint Magyarországon a Kati, vagy a Mari, vagy az Éva volt abban az időben. De mivel távol voltunk a nagymamától, az édesanyámtól, a beceneve Erzsó volt. Erzsi volt először. Erzsike és Erzsi.
Mert hogy a nagymama
Erzsébet. Mert hogy a nagymama Erzsébet, pontosan. És ez a név ragadt rá, és ragadt rajta, és maradt meg, azt kell mondjam, hogy mind a mai napig, tehát sokkal később is. Na és akkor édesanyám kijött, látta, hogy milyen nagyon nehéz viszonyok között élünk, és akkor mondta, hogy ennyi pénzt tudok itt hagyni, tegyél meg mindent azért, hogy haza tudjatok jönni, mert itt csak tönkre mész, és nem fogod tudni a gyerekedet fölnevelni. Ebben teljesen igaza volt.
Én azt gondolom, hogy a gyereket egyedül nevelni nem könnyű, de főleg ezek után, amikor 90-ben jöttek vissza.
90. január 1-én jöttünk
január
vissza.
Január 1-én, és utána gyakorlatilag a lányokat a felnőtt korukig.
Igen, egyedül neveltem.
Így van. Akkor a két lánynak a sorsa is nagyon sajátosan alakult. Kriszti Párizsba, a Sorbonon végzett, és azóta is Párizsban lakik.
Igen.
És a Erzsók, vagy a húga pedig szintén nagyon messzire került. Mint nagymama pendlizik, ugye pendlizel, ugye Párizs és Koppenhága között. Az érdekelne engem, hogy a gyerekvállalás kor, mi az, ami különbözik a hazai viszonylatoktól, illetve hogy van-e annak nyoma, hogy a két fiú, a két férj egy egész másfajta kultúrában nőtt fel. Tehát maradjunk a Krisztinél Párizsba.
Igen. Tehát Kriszti, amikor találkozott jelenlegi férjével, 6-7 éve, akkor mondta nekem azt pár hónap múlva, hogy most már tudom, hogy itt fogok maradni. Vagy nem haragszol-e, ha itt maradok. Amire én mondtam, hogy természetesen nem ez a te életed. Született Krisztinél két unokám, most volt 5 éves a kislány, aki még óvodás, vagy nagylány, és a kis testvére, az kisfiú, ő 1 éves volt. A szülési szabadság nagyon rövid Franciaországban. 3 hónap mindössze, ebből 1 hónapot ki kell venni az anyukának, vagy a szülés előtt. Maradt 2 hónap. 2 hónapos gyereket visznek a bölcsödébe. Kriszti lányom a mellette 7 hónapot kért fizetés nélkül szabadságot. A 7 hónap leteltével megvolt a munkaköre, vissza tudott ugyanoda menni. És a kisgyerek került a bölcsödébe. És nagyon érdekes volt ez, igen, erre rákérdeztél, hogy is beszélünk, meg mi hogyan beszélünk. Na most, ha én együtt vagyok a lányaimmal, akár melyikkel, mindig magyarul, kint is, külföldön is. Ha a gyerekek is ott vannak, akkor is magyarul. De ha bejön az apuka, vagy az egyik, vagy a másik, vagy a rokonságból bárki, akkor rögtön franciára váltunk. Illetve hát a másik családban angol a közös nyelv, én nem tudok angolul, tehát ott fordítani kell, illetve kézzel. Na most az az egy szerencsém, hogy viszont az a vejem, aki angolul beszél, az nagyon szépen kezd magyarul beszélni. De egyre több szót tud magyarul, és gyönyörű a kiejtése. Gyönyörű. Szóval ez nyilván nagyon sok mindentől függ, és gyanítom, hogy a francia vejem is, aki ugye francia állampolgárságú, és már Franciaországban született, de aztán Új-Kaledóniában élt nagyon sokáig. Tehát ő is valószínűleg, mivel hall minket egymás között magyarul beszélni, ő is azért sok mindent érthet már magyarul, csak még nem szólalt meg.
Igen, hát szerencsések lesznek majd a gyerekek, ugye igen, eleve egy két nyelvű közegben nőnek fel.
Illetve van anyanyelv és apanyelv. A két lány két egészen más helyzetből indult el. Ugye a nagylányom tanulni ment, egyetemre ment, így került Franciaországba, és aztán maradt ott szakmai és érzelmi okokból. A húga viszont érzelmi okokból ment el Ausztráliába. Tehát nagyon messze, a világ túlsó felére.
Melbourne-ben,
igen. És akkor Európában ismerkedtek meg, akkor a srác visszament Új-Zélandra, aztán átment Ausztráliába a munkája miatt, Melbourne-ben élt, és az Erzsó lányom oda ment hozzá, először látogatóba pár hétre, és éltek 2-3 évet Melbourne-ben.
És akkor Erzsó most Koppenhágában lakik, és most született kisbabájuk.
Igen.
És tehát akkor lehet gyakorolni a nagymamaságot.
Igen, igen. Évente én többször kimegyek, részt veszek a hétköznapokban, segítek, amit lehet a lányaimnak. Dániában élnek most, és mind a ketten nemzetközi szervezetnél dolgoznak, tehát vagyis olyan szervezetnél, amelyiknek az egyik központja, vagy az európai központja Dániában van. És megyek vissza Kopenhágában, mert szükség van rám. Mert bár az apuka persze angolul beszél a kisgyerekkel, tehát van apanyelv, de az anyuka, amikor ringatja a gyereket, mit énekel neki? Tavaszi szélvizet áraszt.
Torda Judit interjúját hallották.
A mai adás munkatársai voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit. Szerkesztette Ámen Zsóka. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időpontban megismételjük. Ezen kívül minden páros héten, szerdán, 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján, továbbá a Civil Rádió archívumában, illetve a Facebookon is. Podcast oldalunk anchor.fm/60_túl. A következő adásunk február 4-én lesz. Viszont hallásra!